Áldás békesség! Ünneplő gyülekezet, ünnepi megemlékezésünk kezdetén fennállva énekeljük el a 90. Zsoltár első versét. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Ma 10 éve, hogy Békásmegyeren, a lakótelepen felépült a templomunk, a reformátusok temploma. Ezt az eseményt ünnepeljük ma, ennek az eseménynek az első ünnepi alkalma a mai, amelyet több alkalom is követ. Erre a fontos eseményre hívtuk és vártuk a Békásmegyei református gyülekezetet, hívtuk meg barátainkat, testvérgyülekezeteinket határon belül és határokon túlról. Hívtuk a más felekezetek tagjait, lelkészeit, plébánosait, és hívtuk mindazokat, akik a templom felépítésében velünk éreztek, segítettek, támogatták a templom építésének ügyét. De hívtuk és vártuk azokat is, akik csak a későbbi években találtak rá erre a csodálatos épületre, a panelházak között ékszerdobozként tündöklő házra, az Isten házára, a mi templomunkra. Azért vagyunk itt, hogy örüljünk, hogy ünnepeljünk, hogy emlékezzünk, hogy hálát adjunk ezért a csodáért, hogy a Békásmegyeri reformátusoknak immár 10 éve áll a temploma. Ünnepségünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Békásmegyeri lakótelep templomépítés alapítvány alapítóit és utódaikat, volt és jelenlegi kurátorokat, presbitereket. Nagy örömmel köszöntöm, remélem, hogy itt vannak a Dunamocsi Egyházközség, a testvérgyülekezetünknek a küldöttsége, vezetőjüket, Dobai Sándor nagytisztelet urat kiemelten köszöntöm. Tiszteltem. Külön öröm és megtiszteltetés, hogy itt köszönhetem német testvérgyülekezetünk, a Hochstädei gyülekezet küldöttségét, Jan Enzig polgármester urat, valamint Hindrik Robertet, a magyarok ügyével foglalkozó bizottság vezetőjét. Köszöntöm az ünnepségen megjelent valamennyi kedves vendégünket, köszöntöm anyagyülekezetünk, a Csillaghegyi Egyházközség tagjait, küldöttségét. Nagy tisztelettel köszöntöm valamennyi az egyházmegyétől megjelent vendégeket. Köszöntöm a Békásmegyeri Egyházközség lelkészét, Sipos Aba Álmos nagy tiszteletű urat, és felkérem a mai ige szolgálatát végezzel.
Együttlétünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Péter apostol első leveléből olvasom közöttetek. Péter apostol első levelének második fejezetéből, az első verstől kezdődő szakaszból, ahol eképpen tanítja Péter a keresztény gyülekezeteket. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Kedves testvéreim, egy építkezés megkezdésére emlékezünk ezen a mai napon és ezen a délutánon. A békásmegyeri református templom alapkő letétele 11 esztendővel ezelőtt történt meg. Minden építkezésnek vannak fontos állomásai, ezek közül való az alapkőletétel, de tudjuk, hogy az alapkőletétel az igazából egy építkezésnek talán csak a kezdete, az indulása, és azt is tudjuk, hogy az alapkő letétel az már valami megkezdődött folyamatnak a folytatódása. Hiszen minden építkezés csak úgy kezdődhet el, ha az ember terveket fektet fel. Tervezünk, mindent igyekszünk alaposan, papíron, fejben összehozni, megtervezni, aztán eljutunk oda, hogy elkezdődjön, elinduljon az építkezés, és végül aztán gyönyörködünk mindabban, ami kialakult, ami láthatóvá vált. A békásmegyeri gyülekezet temploma is úgy kerülhetett az alapkő letétel stádiumába, hogy volt ezt megelőzően terv. Nem is egy, hanem több is. Tervek, amelyek arról szóltak, hogy legyen ezen a helyen templom, Istennek háza. Aztán utána volt kivitelezés, Isten kegyelméből nagyon gyors és rövid idő alatt készülhetett el ez a templom, és azt gondolom 10 éve ez a templom beszél. Önmagával, a létével, itt a lakótelepen hirdet valamit. Hirdeti, hisszük azt, aki az egészről, akár az építkezésről, akár a benne levő emberekről gondoskodott. Miközben megállunk ezen a mai napon, és örömmel tekintünk vissza az útra, amelyen ez a közösség járt, lehetetlen, hogy ezt az utat és ezt az eseményt ne lássuk egy még nagyobb építkezés részeként. Egy még nagyobb építkezés részeként, amelynek szintén van tervezője, van kivitelezője, és a végén van arculata. Kedves testvéreim, Péter apostol arra emlékezteti az övéit, és most bennünket is, akik az ő szavára figyeltünk, hogy Istennek van terve ebben a világban. Isten is építkezik. Építi az ő egyházát. Isten nem improvizál, hanem mindent pontosan megtervezett és megtervez, és eképpen viszi véghez az ő terveit ebben a világban. Azt mondja a Szentírás, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt Isten már tervezett és meghatározott dolgokat. Az ő házát, az egyházat egy fontos kőre, az alapkőre építi föl, amelyről azt mondja Péter apostol, hogy nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő az az alapkő, akire Isten az ő egyházát, a földi látható egyházat fölépíti. Isten az, aki építi az egyházat. És azt is megérthetjük, mert erről is tanít itt Péter apostol, hogy az Isten egyházának is van arca, arculata, amelyen megjelenik ebben a világban, és hordozza azt, aki felőle tervezett, aki mindent véghez vitt és véghez visz. Testvéreim, lehetetlen, hogy ezen a mai napon ne tekintsünk távolabb a látható falaknál. Vissza fogunk tekinteni 10 évet, és én arra hívlak benneteket, hogy szívünkben, lelkünkben tekintsünk vissza ne csak 10 évet, hanem évszázadokat, évezredeket. Tekintsünk addig visszafelé, amíg meg nem látjuk a mi Urunkat, akinek terveiben ott szerepelt az, hogy ezen a helyen templom és gyülekezet legyen. Mivel az ő terveiben ez szerepelt, küldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, akiben ott van a mi megváltatásunk, aki a mi életünknek, akik a gyülekezet vagyunk, alapja, rendíthetetlen kősziklája. És lehetetlen az, hogy ne lássuk meg emlékezésünkbe az Isten arcát, az ő szeretetét, kegyelmét, amelyet mindig kell, hogy hordozzon, képviseljen és hirdessen az ő földi közössége. E mai napon tehát nem csak hátra tekintünk, hálaadással, hanem előre is tekintünk, és azért imádkozunk, és azt kérjük Urunktól, ragyogtassa föl rajtunk az ő arcát. Hogy akik erre járnak, ne pusztán egy épületet lássanak, mert az is fontos, az is megvidámítja a szívet, hanem meglássák ebben a közösségben, az itt élő emberekben, ami Urunknak, Istenünknek arcát. Megérezzék Jézus Krisztus szeretetét, azt az elköteleződést, amellyel ő elkötelezte magát mellettünk, vigyük tovább a szívünkbe, hálát adva neki, eképpen imádkozzunk most. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te nem csak jól tervezel, hanem mindent csodálatosan és hibátlanul kivitelezel. Köszönjük te neked azt, hogy amit te ebben a világban építesz, az mind jó és tökéletes, ahogy te magad is az vagy. Így adunk neked hálát a te nagyságos tervedért, amely hamarabb elkészült, mint ahogy mi lettünk volna. Így adunk hálát te neked az erőért, mindazokért a javakért, amelyeket elrendeltél a maguk idejében, mindazokért a lelki testvérekért, akiket ideállítottál terveid szerint, azért, hogy ezen a helyen templom és gyülekezet lehessen. Dicsőítünk téged azért, hogyha fölragyoghat rajtunk a te arcod, és az emberek nem csak egy templomot, hanem téged magadat látnak. Légy nékünk segítségül, és szentelj meg bennünket, hogy visszaemlékezésünk, előretekintésünk, múltunk és jelenünk, hadd szóljon te rólad, és hadd hirdessen téged, az egyedül igaz, szent és erős Istent. Amen. Kedves testvéreim, a 488. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük most a folytatásban. A 488. dicséretünk 3. és 4. versét. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, földi köd bár elfed.
Tisztelt ünneplő gyülekezet! Ma napra pontosan 10 éve annak, hogy egy csodálatos épület, ez a templom, az Isten háza felépült. 2000. december 5-ét írtunk akkor, és 10 éve ez december 23-án, hogy az elkészült templomba fölcsendült a zsoltár, és visszhangzott az imádság. Évek teltek el a templom építésről adott, megérkezett üzenettől a templom birtokba vételéig, 2000. december 23-áig. Örömnap volt a 10 évvel ezelőtti nap, hogy a hosszú várakozás után a vágy beteljesedett, és állt a templom a Csobánka tér dombocskáján. De hosszú és rögös út vezetett idáig, hiszen a templomépítés gondolata talán egyidős a lakótelep felépítésével, bár ez valóságos formában és megvalósítható lehetőségként csak 8 évvel később mondatott ki. Az többé-kevésbé köztudott, hogy Békásmegyeri lakótelep az ország legnagyobb lakóteleppe, város a városban. Az épülő, megépült lakótelepre több 10 000 ember költözött be. Megépültek a szolgáltató intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők, de nem épültek templomok. A lakótelep több mint 50 000 fős lakossága vidékről vagy más városrészből költözött ide, gyökértelenné válva, nem találva lelki közösségét. A kitartóbbak rátaláltak a Csillaghegy és a Kálvin közi református gyülekezetre, templomra, de sokan nem. Korabeli írott naplókból, megélt és hallott eseményekből tudjuk, hogy Deák Zoltán és dr. Budai Péter, a Csillaghegyi Egyházközség lelkészei szervezésével indult el a lakótelepen a reformátusok felkutatása, megkeresése. Bibliaórákat, összejöveteleket szerveztek magánlakásokon, később a Mustármag Ökumenikus Keresztény Iskolában, és később 1990 őszétől a Békásmegyeri Közösségi Ház adott otthont a vasárnapi istentiszteleteknek, lakossági evangelizációknak. Ez a nagyobb nyilvánosság egyre több hívő református testvérünket szólította meg. A gyülekezet ekkor már formálódott, alkalmanként 100 fő is részt vett az istentiszteleteken. Ebben az időszakban az Őszike utcai nyugdíjasházban és a Derűs Alkony gondozóházban bibliaórákat tartottak, és a lakótelepi iskolákban kezdődött a hitoktatás. 1990. november 7-én a Csillaghegyi Egyházközség presbiteri gyűlésén Jobbágy Kálmán gondnok úr fejtette ki, hogy Békásmegyeren templomot kell építeni, és ő tolmácsolta a megértett üzenetet Haggeus próféta könyvéből idézve. Engedtessék meg, hogy én is idézem ezt a két mondatot. Menjetek fel a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Jobbágy Kálmán templomépítési gondolatának valóra váltására 1991-ben 30 alapító taggal és 100 000 forint alapító tőkével megalapította a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítványt. Az alapítvány ügyeinek intézésére 5 fős kuratóriumot választottak, melynek első elnöke Jobbágy Kálmán lett. Az alapítvány és kuratóriuma motorja lett az eseményeknek. Itt név szerint szeretném megemlíteni az alapító tagoknak, felsorolni a nevét, és a kurátoroknak úgy szintén. Alapító tagok Baranyai Józsefné, Bazsúj Istvánné, Baros Szabolcs, Bájer Ferencné, dr. Budai Péter, Gurányi Gyuláné, Deák Zoltán, Farsang Györgyné, Farkas Arisztidné, Farkas Józsefné, Gáti Zoltán, Gáti Zoltánné, Horváth Józsefné, Jobbágy Kálmán, dr. Kaskovics Ferencné, Kertész Istvánné, Komáromi László, Körömi Lászlóné, Lovas Mária Teréz, Netusil Károlyné, Pap Ferenc, Peti Lenke, Rácz Istvánné, Répás János, Özvegy Somogyi Sándorné, Somogyi Péter, Szabó Jenőné, Szentesi Józsefné és Veszerle Jenőné. Kurátorok, a kuratórium elnöke, mint említettem, Jobbágy Kálmán, tiszteletbeli gondnok, Deák Zoltán lelkipásztor, Gáti Zoltán, Békefi György és Körömi Lászlóné voltak. Az alapítvány 1991. október 11-én lett bejegyezve, melynek alapító okiratában az alapítvány célját az alábbiakban jelölték meg. Idézet. A Békásmegyeri lakótelep és a régiófal a református lakossága gyülekezet építő munkájának segítése, ennek érdekében templomépítés kezdeményezése és az ehhez szükséges pénzügyi források megteremtéséhez való hozzájárulás. Az alapítvány fő célja az igehirdetés és a gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek biztosítása. Az alapítvány, illetve a kurátorok első feladata volt, hogy a templomépítés legfontosabb kellékét, az építési telket biztosítsák. Jobbágy Kálmán és Gáti Zoltán a Csillaghegyi Református Egyházközség nevében személyes találkozón is kérték Óbuda Békásmegyer önkormányzatát, hogy Békásmegyeren templomépítésre alkalmas helyen térítésmentesen biztosítson építési telket a Békásmegyeri Református Közösség részére. Itt engedjenek meg annyi személyes kitérőt, hogy ezen a személyes találkozón én az önkormányzat részéről, mint az önkormányzat ezügyben megbízott tisztségviselő alpolgármestere vettem részt, és én ekkor ismertem meg Jobbágy Kálmánt és Gáti Zoltánt, és ekkor ismerkedtem meg az alapítvány és az egyházközség céljaival, a templomépítés szándékával. Békásmegyeri lakosként, reformátusként meleg szívvel támogattam a kérelmét, és ezentúl azon is dolgoztam, hogy az önkormányzat képviselőtestülete mielőbb hozza meg a méltányos döntését, adjon építési telket a templomépítéshez. 91. szeptember 12-ére a képviselőtestület ülésére előterjesztés és határozati javaslatot készítettem. Képviselőtestület ezt a határozatot elfogadta, és ezen a helyen körülbelül 2000 négyzetméter nagyságú területet térítésmentesen a Csillaghegyi Egyházközség tulajdonába adott. Ezzel a döntéssel már nem csupán szándék maradt, hanem konkrét lehetőség is a feladatként megfogalmazott templomépítés. A lakótelepen egyre kiterjedtebben működő hitéleti tevékenység mellett az alapítvány és a kuratóriuma az egyházközséggel közösen templomépítési tervpályázatot írt ki. 92 és 98 közötti időszakban szervezés, adománygyűjtés, a hitéleti tevékenység folyt, ugyanis a tervpályázaton kiválasztott építési terv megvalósítására nem volt reális esély tervezés és pénzügyi okokból sem. 98. január hónapban Jobbágy Kálmán elnöki megbízásáról lemondott. Az alapítók a kuratórium elnökének 98. január 25-ét dr. Budai Péter lelkipásztort választották meg. Az adománygyűjtés és egyéb tevékenység eredményeként az alapítvány számláján 1998. január 1-én 11 millió 700 ezer forint volt. Ez az összeg az akkori árakon sem ért el az akkor tervezett templomépítés költségének a 10%-át sem. 97-ben és 98-ban az alapítói közgyűlés és a kuratórium kérésére és megbízásából Békefi György kurátor egyházgondnok elkészítette azt a templom alapterv koncepciót, amit a megbízók elfogadtak. A terv több építési ütemre bontotta a templom és a gyülekezeti termek építését. Ebből az alaptervből indult ki a későbbi, a megvalósított templom terve, ahol a döntéshozók már egy ütemben megépítendő templomépítésről és egy második ütemi parókia építésről döntöttek. A templom terveit Gyertyános Zoltán vezető tervező építész irányításával az Élettér 2000 építés stúdió készítette el. 1999-ben új összetételű kuratórium került megválasztásra, elnök változatlan dr. Budai Péter lelkipásztor, a kuratórium képviselője Veres Sándor lett, kurátorok Deák Zoltán lelkipásztor, Békefi György, Csire János, Nyíri Csaba, Sulyog Tibor, Jobbágy Kálmán tiszteletbeli elnök és Váradiné Veres Györgyi. A kuratórium hatalmas lendülettel fogott munkához. Döntött arról, hogy a templomépítést el kell kezdeni, és együttembe be kell fejezni. Templom megépítésére pályáztatással kiválasztott Nagy Tibor vezérigazgató vezette Polidom magyar-belga építőipar részvénytársasággal kötöttek szerződést. 1999. október 25-én az építkezés Bozók István főmérnök irányításával elkezdődött. Ekkor a teljes bekerülési költségből csupán 40 millió forint állt rendelkezésre, amely összeg a teljes költség 50%-aként volt tervezve. A templom alapkövének letételére 1999. december 5-én került sor, tehát 11 évvel ezelőtt. Ebből az alkalomból dr. Hegedűs Lóránt püspökor ünnepi szolgálata tette ezt az alkalmat áldottá. Ide kívánkozik gyülekezetépítő lelkipásztorunk dr. Budai Péter ünnepi szolgálatának még ma is aktuális gondolata. Idézet. Isten végtelen kegyelmét megtapasztalva, meghatódva állunk meg gyülekezetünk ebben nagyszerű ünnepén. A lakótelepi bezártságunk, elveszettségi állapotunk reményt adó, hitet növelő esemény ez. Több mint 20 éve épült panelházak körülöttünk kopottak, elnyűttek, az itt élők lelke bizonytalanságot, sokszor keserűséget, kevéske igaz örömet hordoz. Ma, 1999-ben bátran gyakorolhatjuk hitünket, imádhatjuk a mindenhatót, és keresztény felelősséggel, szeretettel fordulhatunk embertársaink felé. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Ma 10 éve, 2000. december 5-én befejeződött a templom építése. Itt ezen a helyen, Békásmegyeri lakótelepen, a Csobánka téren felépült a templom. Valóság lett a lelki és kőház megépítése. Csoda történt. A Jóisten csodát tett, valljuk és vallják sokan. Ehhez a csodához sok-sok ember hite, imádsága, munkája, kitartása, adománya is kellett. Ezen emberek közül többeket nevesítettem, de a többséget, mindenkit, akiket még köszönet illet, itt nem lehet felsorolni, hiszen több százan vannak azokkal együtt, akiknek még a nevét sem ismerjük. Gyülekezetépítő lelkipásztorunkkal szólva idézem, Istennek legyen hálaadást minden ajándékért, munkáért és munkásért, adományokért és adományozókért, imák meghallgatásáért és imádkozókért. A templom ünnepélyes átadása és az első hálaadó istentisztelet 2000. december 23-án volt, amelyről most itt megemlékezünk. Tisztelt gyülekezet! Tovább folytatva a mai ünnepségünket, mielőtt Deák Zoltán nagytiszteletű úrnak, a Csillaghegyi Református Gyülekezet nyugdíjas lelkészének, mint korábban hallották, alapítótagnak és kurátornak átadom a szót. Itt a beszédem végén szeretnék bemutatkozni. Csire János vagyok, a Békásmegyéri Református Templomépítési Alapítvány elnöke. Ebéli minőségemben köszöntöttem önöket. Szeretnék néhány technikai dolgot is mondani. Zoli bácsi előadása, beszéde után egy vetítés fog következni. Összeállításra került a korai időszakból, tehát a templomépítés megelőző időkből, föllelt dokumentumok, filmekből egy 25-30 perces anyag. Ezt a vetítést szeretnénk kérni, hogy nézzék meg. Sok olyan információt hordoz, amit sokan megéltek, mások nem ismernek, és új információt jelent. A filmvetítés után folytatjuk az ünnepi eseményünket hozzászólásokkal. Lehetőséget adunk természetesen mindenkinek, hogy hozzászóljon. A betervezett program szerint a Dunamocsi Egyház küldöttségének, a lelkész úrnak fogok majd szót adni, és utána az alapítvány alapítóinak, kurátorainak, meghívott vendégeinknek. És ennek a hozzászólásnak a végén egy kiállítás megnyitására kerül sor. Eltakartuk önnek elől azt a meglepetést, amit készítettünk szintén a templomépítés megelőző, illetve a templomépítést bemutató, majd annak a megtörténtjét is ábrázoló képekről. Zoli bácsának átadom a szót.
Kedves testvérek, én a lélek építéséről szeretnék szólni, és ebben vezessen az íge, amely így hangzik, állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit. Jobb könyve 37. rész 13. verse. A lakótelep felépülése óta mindig reánk nehezedett a szent teher, hogy pásztorolni kell a panel rengetegbe költözött reformátusokat. A buzgóbbak Csillaghegyre jöttek, akiknek szükségük volt lelki eledelre, de a többi, a legelső hivatalos bejelentkező, mint új békásmegyeri lakos, Jobbágy Kálmán volt. Ez a 70-es évek vége fele volt valamikor. A fiatalokat is szerettük volna valamilyen módon megszólítani. Volt egyszer egy rendkívüli érdekes kísérletünk velük kapcsolatban. Több lelkes teológus, Erdős Eszter, Timár Gabriella és Topolánszki Ákos vezetésével elindultak többször is missziói útra. Aluljáróba, játszóterekre, mindenhova. Beszélgettek, bizonyságot tettek, és hívták az ifjakat az ifi alkalmaira. Nem sok sikerrel. Egyszer aztán ráakadtak egy amatőr zenekarra, őket is hívták, és ők jöttek is örömmel a csillaghegyi templomba gyakorolni. Alkalmainkra nem jártak, de zenekaruk ügyesen játszott. Néhányszor beszélgettem velük. Egyszer aztán előálltak azzal a kéréssel, hogy szeretnének koncertet tartani. Meglepődtem, talán egy kicsit meg is ijedtem. De volt egy feltételem. Kértem, hogy az énekes könyvünkben található szöveghez komponáljanak zenét, amit előadnak. Akkor egyházi jellege is lesz a rendezvénynek. Így készült el a mű. A koncert meghívójának ez volt a címe, Zenés áhítatosság. Ők találták ki. Ideje 1979. november 2. Tömve volt a templom fiatalokkal. Hippi frizura, szöges bőrcseki, volt minden. A torkomban dobogott a szívem. A 150. Zsoltárról szólt bizonyságtételem, dicsérjétek az Urat kürtzengéssel, dobbal, fuvalával, minden lélek dicsérje az Urat. Síri csend volt a templomban. Mindenki figyelt. Imádság után kezdődött a koncert. Először a Szent Szövegre írt művet játszották, ami nagyon jól sikerült. Megható volt. Aztán adták a maguk zenéjét. Tombolás, kiabálás nem volt a templomban, csak fergeteges taps. Élvezte az ifjúság. Utólag gondoltam végig, mit is csináltunk, de az Úr megőrzött bennünket minden politikai és egyházpolitikai kellemetlenségtől, mert akkoriban az ifjúság összegyűjtése, foglalkoztatása nem volt kívánatos. Még néhányszor eljöttek próbálni a fiatalok, de aztán teljesen elmaradtak. Nem kapcsolódtak be az ifik közé. De mit tesz és mit ad Isten? Körülbelül 20 évvel később, az ezred fordulója táján egyszer csengettek nálunk. Kimentem. Rám mosolygott egy férfi ember, és kérdezte, megismerem-e. Amikor látta bizonytalanságomat, bemutatkozott. Ő volt annak a zenekarnak az orgonistája, akik valamikor itt gyakoroltak és koncerteztek, mondta. Vidékre költözött, van két gyermekük. Most erre járt, és ha szabad, szeretne bemenni a templomba. Elmondta, hogy meghatározó volt élete számára az a néhány hónap, amelyet itt tölthetett. Magamban egy fohászt mondtam az Úrnak. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit. Aztán gyarapodott a testvérek száma, akik megtalálták új helyüket a csillaghegyi közösségben. A látogatások mellett házi bibliaórákat tartottunk minden héten az 1980-as évek elejétől itt Békásmegyeren. A Bogár Ignác utcától, ma Hatvani Lajos utca, egészen a Dömös utcáig, ma Templom utca, 10-12 lakásban volt alkalom. Isten megáldotta ezeket a bibliaórákat, mert egyrészt újabb vendéglátók fogadták be a közellakó testvéreket, másrészt pedig a létszám is növekedett. Volt idő, amikor éppen hogy csak elfértünk az alkalmon. A mi feladatunk elsősorban ez a gyülekezet építés volt. 1983-ban Somogyi Sándor volt csetényi lelkipásztor, és felesége Klári néni Békásmegyerre költöztek. Sándor bácsi beosztott lelkészi szolgálatot is végzett. Sajnos csak rövid ideig, mert 1985. március 5-én hazaszólította őt az Úr. Dr. Budai Péter pszichológus, felesége Csöpike és leányuk szintén erre a területre költöztek. Péter testvérünk elhívást is kapott lelkipásztori szolgálatra, ezért 1984-ben beiratkozott a budapesti teológiára. Nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is erősödött közösségünk. 1987. december 28-án vetődött fel először az a kérdés több testvérben, hogy miként lehetne a békásmegyeri lakótelepen élőket még közelebb vonni az Úrhoz. Templomépítéssel, prédikáló állomás szervezéssel, egy parasztház megvételével, átalakításával? Mekkora az igény? Ez mind-mind kérdés volt. Ettől kezdve többször is előjött gyűléseken, beszélgetés közben ez az ügy. Egyszer aztán előállt Jobbágy Kálmán gondnokunk, azzal a határozott kijelentéssel, mint az előbb is hallottuk, templomot kell építeni. Aztán volt egy ilyen ige is, az ő szívében is, meg a miénkben is, ami az alapítvány igéje lett, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Filippi 4:19. Nagy csodanapra ébredhettünk 1990. október 7-én. Ezen a napon indult meg az istentiszteleti szolgálat a békásmegyeri közösségi házban. Volt olyan alkalom, amikor a babavásár szünetében csendesedhettünk el. Máskor egy bál után a színes lufikat fújta a szellő a teremben, mi mégis figyelhettünk Isten igéjére. Megint más időben képkiállítás, csodaszép képei vonhatták volna el gondolatainkat az egy szükséges dologról. Mi pedig sokkal inkább igyekeztünk templomossá tenni azt a helyiséget, amelyet használhattunk. Egy asszony testvérünk bársony terítőt adományozott, és aranybetűkkel ráhímeztette az igét, jöjjetek én hozzám minnyájan, ott található a karzaton, karzat alatt. Az úrasztalára terítettük akkor. Így úrasztalánk is lett. Tarcali Balázs hűségesen szolgált orgonájával, és kísérte az éneket. Az ordasi harang is szólt Magnóról az alkalom kezdése előtt, hogy ráhangolódjanak a hívek az istentiszteletre. Az első és harmadik hét dr. Budai Péteré volt, a második és negyedik az enyém. Az öthetes hónapban Cirok Árpádné, Nagy Árpádné, vagy vendéglelkészek szolgáltak. Milyen nagy az Isten szeretete! Mi azon görcsöltünk, hogy milyen helyet keressünk a békásmegyeri istentiszteletek tartására. Az Úr pedig megnyitott egy ajtót, ahogy a délelőtti igehirdetésben is hallottuk. Az építtetők és építők tervében nem volt benne, hogy ez a ház valaha is Isten dicsőségét szolgálja. Sőt, de az Úr sok mindent másképpen rendezett. Beleszólt a történelembe, és így kaptuk meg két évvel később, pontosan 1992. november 3-án a Mustármag iskola egyik tantermét, ahol a bibliaórai szolgálatokat elkezdhettük. Szűkek, kicsik voltak már a lakások. Az Úr könyörült rajtunk. Köszönetet mondtunk és újra mondunk Kökény Juliannának és Vitéz Gyula igazgatóknak, akik akkor óriási szívességet tettek velünk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit. Közben létrejött a békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány. Elnöke Jobbágy Kálmán lett. Még nem tudtuk igazán, hogy mi is lesz a teendő, de a nagy és szent teher egyre inkább ránehezedett a vállunkra és szívünkre. Nem a különválás gondolata hozta létre az alapítványt és a templomépítés szorgalmazását, hanem az a vágy, hogy a Békásmegyeren élő református testvéreink, akik a Csillaghegyi Egyházközség tagjai, helyben, de saját otthonukban hallgathassák Isten igéjét. Erre a kívánságra és buzgó imádságra az első választ akkor kaptuk, amikor jubileumi ünnepünkön, 1991. június 2-án Csire János alpolgármester templomunkban bejelentette, hogy a harmadik kerületi önkormányzat telket ajándékoz az egyházközségnek Békásmegyeren templom építés céljából. Szimbolikus értéke is volt ennek a hírnek, mert dr. Hegedűs Loránd püspök úr generális vizitációt tartott nálunk, és az 50 éves csillaghegyi templomért éppen akkor adott hálát minden jelenlévő. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit.
Mint említettem, most a gyülekezetet köszönti Dobai Sándor nagytiszteletű úr, a Donamosi Egyházközség testvérgyülekezetünk lelkipásztora.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Végtelen tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves testvérem. Bevallom őszintén, hogy amikor Békásmegyerről beszélünk, ezt én mindig csak egy csodaként tudom átélni. Csodaként, hogy itt ebben a beton rengetegben Isten megengedte önöknek azt, hogy templomot építsenek és azt megtöltsék. És különös örömmel és hálával jövünk mindig ide. Istennek adunk érte hálát, de sosem feledkezünk el azokról, akik számunkra ezt lehetővé tették és munkálták. Így gondolunk mindig nagy-nagy szeretettel Budai Péter nagytiszteleti úrra és Békefi Györgyre, akik kezdetektől fogva motorjai voltak ennek a az együttműködésnek, és Asbóth József testvérünkre, aki összekötő kapocsként működött a két gyülekezet között. Nem szeretném hosszasan sorolni az együtt töltött alkalmakat, én csak egy kettő közötti december 5-ére utalnék, amelynek elő estéjén itt voltunk gyülekezetünk egy népes csoportjával, és kinyilvánítottuk azt, hogy mindenféle fölsőbb hatalomtól és hatalmasságtól függetlenül mi tudunk békében, szeretetben, hitben együtt lenni, és reménységgel nézni a jövő felé. Én hálából a gyülekezet nevében hoztam egy emléket. Egy olyan emléket, amelyre egy igét írattunk a keramikusunkkal, mégpedig azt az igét, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Nem véletlenül ezt az igét választottam, ugyanis jó egy hónappal ezelőtt a mi gyülekezetünk is ünnepelt, hálát adott Istennek. Mi a 150 éves templomunkért adtunk hálát, amelyet 50 esztendővel ezelőtt építettek teljesen újjá őseink a háborúnak a rombolása után. Ebből az alkalomból készítettünk egy kis kártyanaptárt is, amelyből hoztam annyit, hogy reménység szerint mindenkinek jut, vigyék ezt magukkal. Egyetlen egy hiányossága van, hogy akik nem jártak Dunamocson, azok nem tudják, ugyanis a Dunamocs az valami módon lemaradt róla. Az ige és az évszámok azok ott vannak és emlékeztetnek bennünket, és hiszem, hogy valahol az irodában vagy bármelyik teremben megfelelő helyet találtok erre majd. Isten gazdag áldása kíséri a gyülekezetet továbbra is, hogy majd a békás megyeriek is valamikor az 50. vagy a 150. évfordulón az akkor élők nyugodtan tekintsenek vissza, és mondhassák ők is, mindeddig megsegítette őket az Úr. Köszönöm, kérdezik, hogy egy fél pillanatra szabad visszavennem a szót. Ahogy felmutattam, hogy jutott eszembe, csak aztán közvetlenül elérni, és kimaradt, hogy a keramikusunkat megképált bennünket, ugyanis az ige mellé fölírta föl szépen magának, fölírtunk Dunamocs, és Békás Megye, és 2010 a mostani évszámot, és nem tudom, hogy hogyan és miért, csak odahaza vettem észre, hogy a felelősség a párom, nekünk esse, hogy elegyezette, és nem azt írtuk Békás Megye, hanem Békés Megye. Úgyhogy lehet, hogy ez utalás arra, hogy kitos már egy párkás háborúság, valóban Békés Megye legyen.
Köszönjük a kedves szavakat, és most pedig a hokstédei testvérgyülekezetünk gyülekezeti tagja, Jan Enzik, polgármester úr, köszöntése következik.
Ja, liebe Pastoren, liebe Gäste, sehr geehrte Familie Bekevi, ganz herzlichen Dank für die Aufnahme hier in Bekaschmedje. Wir bedanken uns, dass wir an diesem Tag dabei sein dürfen, an einem besonderen Tag. Wir möchten uns aber auch persönlich bedanken für die Familie Puskas, die uns diese Tage bewirtet haben. Sie haben ihre eigenen Betten verlassen, damit wir gut schlafen konnten. Herzlichen Dank dafür.
Kedves Gyülekezet! Kedves lelkész testvérek, kedves itt megjelent testvéreink, családok, mindenkinek szól a köszöntés, aki ma este itt van, és aki ilyen szeretettel fogadott minket, mondja Ján barátom. Köszöni különösképpen a Puskás családnak a kedves vendégfogadást, akik az ágyukat is elhagyták az ő kedvükért, hogy legkényelmesebben töltsék ezt a pár órát, amit itt töltenek.
Doch nun wieder zu dieser Kirche. Ich war heute vor 11 Jahren bei der Grundsteinlegung dabei. Ich habe das gerade nicht auf dem Foto gesehen, aber wir waren ja auch nicht die prominenten Leute vorne an dem Stein. Nun, dieses Haus steht nicht auf einem Felsen. Nein, es steht auf Müll. Trotzdem, es steht auf einem festen Grund, auf einem festen Fundament. Dieses Fundament hält eure Kirche. Wichtiger als dieses Gotteshaus seid ihr, liebe Gemeinde. Was wäre ein Haus ohne Menschen, die dieses Haus mit Leben erfüllen? Wir wünschen euch als Kirchengemeinde von dem Pastor der altreformierten Kirchengemeinde, von dem Kirchenrat und von allen Mitgliedern der altreformierten Kirche einen festen Halt und ein gutes Fundament, das die Kirche Jesu Christi heißt.
Itt állhattam 11 évvel ezelőtt is, ezen a helyen, kicsit mélyebben akkor. Itt voltunk az alapkőletételnél, és én is személyesen itt lehettem, mondja Jan. Néztem a felvételeket, de magunkat nem találtam meg, ott a prominenseket mutatta a kamera, de nagy szeretettel gondolnak vissza arra az megható alkalomra, ami az alapkőletétel alkalma volt, ugyanígy egy ilyen sötétedő december 5-én 11 évvel ezelőtt. Mint tudott, ez a templom egy építési törmelékdomb, és itt nem lehetett szilárd, nagy, mélyre menő alapokat készíteni, hanem itt egy asztallapra, egy betonlapra épült a templomunk. Van viszont egy szilárd alapja ennek a templomnak. Szilárd alapja az Urunk, és szilárd alapja mindenki az, aki ebben a templomban otthon talál. És a mi hitünk, a mi közösségünk, mi Istenhez kapaszkodásunk és egymáshoz kapaszkodásunk az az erős alap, ami mindennél stabilabb.
Ich darf und möchte euch auch als Bürgermeister der Gemeinde Hochstede herzlich begrüßen und zu diesem Jubiläum gratulieren. Auch aus unserer Sicht der politischen Gemeinde freuen wir uns mit Ihnen. Ich habe euch ein Geschenk oder zwei kleine Geschenke mitgebracht. Das eine ist das Wappen der Gemeinde Hochstede. Ich möchte dir das geben.
Az ottani gyülekezetnek a presbitériuma nevében is szeretném a köszöntést átadni, az ottani régi és az új lelkészünk nevében is, de tágabb körben a gyülekezet köszöntését hozva, még tágabb körben pedig Hochstede lakosságának, a közösségének a köszöntését is hozhatom, hiszen az ottani közösségnek, település közösségének én lehetek a vezetője most már egy ideje. Első ajándékként, amit át szeretne nyújtani, Hochstede jelvénye, címer pajzsa, amit át szeretne nyújtani.
So, jetzt musst du das Jüri auch gleich im Auspacken, aber es ist aus Glas. Etwas Vorsicht. Ich kann dir auch helfen. Wir haben das so gut eingepackt, weil es konnte auch kaputt gehen.
Üvegből van, úgyhogy óvatosan kell kibontani, de elég gyorsan mégis, úgyhogy ez...
Dann weiß ich nicht, meine Frau hat das gemacht. Das kann auch nur doppelt gesichert sein.
Mivel a feleségem csomagolta be, valószínű bomba biztosan van becsomagolva.
Das ist das Wappen der Gemeinde Hochstede.
Hochstede a közösségének a jelvényét tartja a kezében.
Es bedeutet die ehemaligen 7 Gemeinden bis 1974.
1974-ig a területhez, a nagyobb közösséghez tartozó 7 településnek a jelképe, az a 7 aranyszínű tallérot.
Und hier oben, das sind die 4 Kirchen in unserer Gemeinde Hochstede, die verbunden, 4 Kirchen sind verbunden zu einem Kreuz, zu einer Gemeinde.
A címerpajzs felső részében pedig 4 keresztnek az egyesítését látjuk, ami az Hochstede 4 gyülekezetét, 4 templomát, 4 különböző felekezetét jeleníti meg, összeérve és egy ilyen összetett keresztet alkotva.
Vielleicht habt ihr dafür einen Platz irgendwo im Gemeindehaus.
Biztosan találunk neki valahol egy szép helyet a helységeinkben.
In 2009 waren viele bei uns in Hochstede. Aus diesem Grunde habe ich das Buch 800 Jahre Hochstede eingepackt. Leider nur in deutscher Sprache. Ich meine, jeder, der Deutsch kann, kann auch mal ein wenig daraus lesen.
2009-ben pedig egy csoport ott járt tőlünk, náluk, Hochstedében, amikor 800 éves évfordulóját ünnepelett az ő településük, Ez a 800 éves évfordulóhoz kapcsolódik az a másik könyv, amit átnyújtani szeretne, ami sajnos nem magyarul van, de majd szerételjük, hogy valahogy meg is értsük.
Ja, weiterhin alles Gute wünsche ich der Kirchengemeinde und wenn wir dann in 800 Jahren denken, dann sage ich für die nächsten 790 Jahren alles Gute.
Szeretnék szívből minden jót kívánni a gyülekezetnek, Isten áldását, és majd a 800 éves évfordulón majd megint igyekszem tiszteletem.
Szóval ezt két nyapát.
Köszönjük a jó kívánságokat. Szeretném megkérdezni a csillaghegyi testvérgyülekezetünket, anyaegyházunkat, hogy részükről kíván-e valaki szólni. Végén. Köszönöm szépen. Sobanyi Péter kurátortársamra nézek. Szó volt arról, hogy Klári néni esetleg szót kér, de itt nem látom.
Klári néninek a szeretetteljes köszöntését hozom. A héten nem volt egészen jól, talán a hideg, talán a frontátvonulások, talán egy kis izgalom is, úgyhogy végül is ő nem tudott jönni. Beszélgettünk már az akkori eseményekről, testvérekkel is beszélgetett Klári néni, és hát a Úr áldását kívánjuk az egész gyülekezetre. Ennyi most az üzenet.
Köszönjük szépen. Nyelvbotlás volt az előbb, tehát a Klári néni az egyik legvégebbi alapítótag, és hát hölgyel kapcsolatban kevésbé illik azt mondani, hogy a legidősebbek közé tartozik, aki szintén az első pillanattól kezdve az alapítvány alapító tagjai sorában segítette ennek a templomnak a létrejöttét. A forgatókönyv szerint az alapítvány alapítói, kurátorok, a gyülekezet vendégei, a gyülekezet tagjai kaphatnak itt lehetőséget a megszólalásra. Nem biztos, hogy mindenkit név szerint fogok tudni szólítani, de ha a gyülekezet tagjai közül szeretne valaki szólni, és láttam, hogy ön jelentkezett, akkor fáradjon ide.
Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Szeretettel köszöntök mindenkit a 84. Zsoltár 11. versével, mert jobb egy napon a te tornácodban, hogy nem ezer másút inkább akarnék az én Istenem házának küszöbön ülni, mint hogy a gonoszok sátrába. Ez az érzés és ige vezérelt azokat, akik részt vettek a templom építésébe, ami ebben az igében megvan írva, hiszen legtöbbjük kis faluból jöttünk, ahol templom volt, az élet irányítója és segítsége volt mindenki szívébe. Ott égett a vágy, hogy Békásmegyeren is templom legyen. Ezért fáradoztunk testvéremmel együtt és sok másokkal. Nagy hála van szívünkben, hogy semmiből alakítottuk ki az Úr ellenséges vélemény ellenében is felépült a templom. Istennek hála, részese lehettem ezekben a munkálatokban. Először a közösségi házban volt istentisztelet, ahol 6-7 ember volt jelen, és ebből alakult egyre nagyobbá a gyülekezet. Sok embert megszólítottunk, több száz levelet dobtunk postaládákba, hogy jelezzék hova tartozásukat, és tudassuk templomunk építési szándékát. Nagy lázas munka folyt. Német testvérektől kaptunk ruhákat, amit először a csillaghegyi gyülekezeti terembe, majd a Békásmegyeri közösségi háznál árultunk. Ezzel is gyarapítani az építéshez szükséges anyagiakat. Nagy hálaadással emlékezünk vissza azokra, az elöljárókra és testvérekre, akik szívvel, lélekkel dolgoztak azon, hogy templomunk megépülhessen. Sajnos sokan vannak, akik már nem lehetnek közöttünk, részben azért, mert az Úr hazahívta őket, vagy elköltöztek, de emlékük örökre közöttünk marad, és velünk együtt hirdeti Isten dicsőségét és hálás szívünk magasztalását.
Köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat. Gáti Zoltánné, alapító tagunk jelezte, hogy ő is szeretne szót kérni. Parancsoljon.
Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, testvéreket, vendégeket, nagy tiszteletű urakat. Gáti Zoltán, látták a filmben is többször megjelent, versenyezett, hol erre volt szükség, hol arra volt, ő mindig kapható volt. De amit szeretnék elmondani, ő református lelkész gyerek volt, zárójelbe csak annyit, hogy az alapítókör letétel után 4 nappal hazament urához, ő már akkor eszméletlen volt, amikor az alapítókövet ünnepei megvolt. Én mondtam neki, lehet, hogy hallotta, lehet, hogy nem. Tehát 4 nappal ő már elment, temettük utána. Tehát ő református lelkész gyerek volt, és volt az életibe, ugye mindnyájunk életibe vannak föl-le, egyszer föl a kerék, egyszer le a kerék, de mindig visszatalált az Úrhoz. Anyósa még családjában is sok lelkész volt, és zenetanárok, szintén apostol még családjába is. Apostol 94-ben ment haza urához, az ország legidősebb lelkipásztora volt, aki 62 évig felső őrsön szolgált. Tehát a férjem innen indult gyerekként is. Újpesten kezdtük együtt az életünket, nem akarok semmit hosszan mondani, csak annyit, hogy kerestünk gyülekezetet. 69-ben költözött ki Újpestre. 2 utcával odébb volt a Gyökösi gyülekezet. Gyökösi Bandi bácsit talán sokan ismerik névről, sajnos már ő sincs az élők között. Ott voltunk egészen 82-ig. Nagyon komoly, jó, Isten által megáldott és adott bölcső volt ez nekünk. Ott is az Oli... Volt egy olyan, hogy szerdánk, azaz keddenként mindig csak női bibliaóra volt. Ő ott beindított egy vegyes bibliaórát, ami eleinte nem tetszett, de aztán elfogadták, és hálásan működött Bandi bácsi szerint is. Majd megkaptuk itt Békásmegyeren 81-ben, hogy hova fogunk kerülni, lakni. 82. húsvét hetében költöztünk ide ki Békásmegyerre. Kerestük a lehetőséget, hogy hova mehetünk templomba. Deák Zoltán bácsihoz, Csillaghegyre mentünk, húsvét nagyhetibe először Isten tiszteletre. Hát az én párom ott is presbiter volt, persejezett, tehát ott is kivette részét az egyházi munkából, szívesen tette, szerette. De amiért én ezt röviden szeretném elmondani, tehát itt Békáson nem volt bibliaóra. De őt nagyon piszkálta az, hogy itt is kell bibliaóra, kell az igét hirdetni, kell az embereknek, akiket nem is ismertünk, ugye idegen helyre jöttünk ki. És neki volt egy olyan gondolata, amit aztán Budai Péter nagy tiszteletű úrral is megbeszélt, Deák Zoli bácsival is, hogy jó lenne a lakáson, egy lakással elindítani bibliaórát, ami aztán ugye lassan kinőni a létszám meg magát. Hát mi lakásunkról indult el, 1987-ben, 82-ben költöztünk, 87-től Gáti Zoltán lakásán indult el egy mag, amit a Gyökösi Bandi bácsi azt mondta, kislányom, azért kellett kiköltöznötök, hogy egy mag elinduljon. Elindítottuk a mi lakásunkon keddenként a bibliaórát, Zoli bácsi volt, akkor még a Péter nem szolgált itt, majd később természetesen Budai nagytiszteletű úr is részese volt. Deák Zoli bácsival együtt mindig ő jelen volt a bibliaórákon, minden kedden, szomszédból hoztuk össze a székeket, nagy örömmel elindult egy bibliaóra. Ez tartott valóban évekig, majd aztán Somogyi Klári néni, Kálmán bácsi, a gondnok úr. Tehát így terjedt a lakásonként a bibliaóra, majd terjedt át a másik oldalra is. És Deák Zoltán továbbra is végezte a munkáját itt az egyházba. Ő volt jelen, amikor kimérték a telket is. Ő volt, és elnevezték mindenféle vénhülyének, ma bocsánat a kifejezésért, de egyszerűen annyira emberi ésszel, emberi gondolattal lehetetlen volt, miből itt templomot építeni. Még egy-két dolgot csak elindult, a Csöpikéjék szereztek egy buszt, mindegy honnan, elindultunk Budapesten a akkor épülő templomokat nézegetni, hiszen ötleteket, terveket, mit, hogy lehet, próbáltunk keresni, biztos erre testvérek emlékeznek. Akkor elindultunk itt a telepen különböző üzlethelyiségeket nézni, hogy hol lehetne egy kis, legalább egy kis gyülekezeti terem, ami a miénk, ahova mehetünk közösen Istent imádni, az sem jött be. És akkor jött Kálmán bácsinak álmában megjelent, amiről már itt hallottunk, az ige. Hát, megmondom őszintén, hogy emberi ésszel ez fel nem fogható volt, hogy miből, hogy induljunk el emberi ésszel. De tudtuk, hogy Isten adta az a gondolatot, hogy olyan szoros kis meleg közösség, kis biblia közösség alakult itt ki Békásmegyeren, hogy tudtuk, hogy ezt megáldja az Isten. Nem akarom én tovább itt a gyülekezetet, illetve hát a jelenlévőket feltartani, csak én úgy éreztem, hogy olyan kevesen vagyunk alapító tagok, akik már akkor ugye részt vehettünk az alap dolgokba, hogy ezt úgy éreztem, hogy el kellett mondanom, hogy hogyan indultunk. Például láttuk a filmvetítésbe is, amikor az alapkő letétel volt, rendőri segítséget kellett kérni, mert ugye közbe kiabáltak, meg akarták zavarni a Isten tiszteletet. Akkor az én férjem végigment itt lakunk az egyik 15 emeletes házba, végigment, és majdhogy meg nem verték, mert tudták, hogy ő ezen dolgozik, tudták, mindenki ismerte, szerette mindenki Zoli bácsiát. Ő magnózott az iskolákba, a közösségi házba. Ő vitte Magnón a harangot, amit a Péterrel együtt, aztán azt hiszem a kölni harangot állították be Zola férjemnek a Magnójára. Ő persejezett, vittük, rolniztuk otthon a pénzt, és vittük a postára. Tehát ezek apró dolgok, de mind része volt annak, hogy most itt vagyunk. És még egy személyes, én nagyon imádkoztam az Úrhoz, hogy ezeket én el tudjam mondani. És még egy személyes élmény. Ő volt az, aki kétszer Budatétényben elment, és megvette azokat a persejeket, amik itt a úrvacsora osztásnál, itt ez a 30 kis, pici kis perseje, amiből a bort isszuk. Vagy kehely, bocsánat. Kehely, elnézést kell, 30 kis kehely, hogy mit munkálkodott azon, hogy ez így legyen, szép legyen, hazahozott, ment, mint a darabot. Tehát nekem olyan személyes élményem van, amit mindig sírva jövök ki az úrasztalához, mert otthon a mi lakásom most el rendbe, mert nem volt, hol tartottuk, iskolában nem lehetett tartani. Közösségi házban is csak egy szekrényünk volt, ami még kulcs se volt, nem tudtuk bezárni. Ott volt nálunk, tehát közvetlen személyes élményem kapcsolódik ezekhez a dolgokhoz. Még egyszer elnézést kérek, hogy ennyire személyes dolgot közöltem, de én úgy éreztem, hogy ezt el kell mondani, hogy innen indultunk, és dicső Istenné legyen a hála, itt tartunk, itt vagyunk, és dicsőíthetjük az Urunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Békefi György, gondnok urat, alapítót, kurátort kérem, köszöntse a gyülekezetet.
Aranyos testvérek, olyan sok minden elhangzott a történetünkről, És annyi minden jut az embernek eszébe, amit még jó lenne elmondani, de én most nem a történetről szeretnék beszélni. Egyszerűen azt szeretném csak mondani, hogy amikor végigfut az emberen ez a sok-sok emlék, ez a sok-sok élmény, akkor lehetetlen azzal nem szembesülni, hogy milyen fantasztikus az Úr. Milyen fantasztikus az, hogy a hit, ami számunkra oly drága, az nem egy eszme, az nem valami távoli ideológia, hanem az egy kézzelfogható dolog. Azért, mert az Isten szeretete az nem valami nagyon messzi és valami nehezen megmagyarázható dolog, hanem igenis az Isten szeretete az kézzelfoghatóan, testközelben megnyilvánulóan vesz minket körül. Itt igazából semmi másról nem esett szó, csak erről. Hiszen mindaz, amit megélhettünk, az maga a csoda. Ez így többször elhangzott már, de így, hogy most koncentráltan elő szaladnak az emlékek, nem lehet erre másképp gondolni, mint leborulva és háladással. És emellett, hogy az Isten csodálatos voltával szembesülünk, szembesülni kell saját magunknak a gyengeségével is. Amikor ezt az egész történetet végig gondoltuk és feldolgoztuk, és egy kis kiállítást is előkészítettük, annyi mindenben eszembe jutott az, hogy hányszor és hányszor aggodalmaskodtunk. Hányszor volt az, hogy attól féltünk, hogy hogyan tovább, mi lesz ebből. Jó lenne, de hát nem gyűlik a pénz, és nem is gyűlhet, hiszen szegény a környék, nincs felesleg. Hogyan tovább? Nem volna okosabb azt a kis pénzt inkább visszaadni a rászorulóknak, és nem elvinni azoktól a kis pénzüket, akik amúgy is a piciből gazdálkodnak. És akkor szép lassan mégis eljutottunk odáig, hogy összegyűlt szűk 20 milliócskánk sok-sok-sok-sok gyűjtögetés után. És éreztük, hogy nagyon kellene, hogy legyen egy fix házunk, egy biztos házunk. És akkor megtörtént a csoda, 92-ben úgy vezetett az Úristen, hogy rátaláltam az aranyos német testvéreinkre, akiket úgy rendelt mellénk az Úristen, hogy értő füllel, nyitott szívvel végig mellettünk tudtak állni. És magunk se hittük, és az aggodalmaskodás megint egyszer csak jött a hír, hogy megpályáztunk nektek egy Kelet-Európát segítő német egyházi összefogó szervezetnél egy nagyobb összeget, adjatok hozzá ilyen és ilyen adatokat, töltsetek ki ilyen és ilyen kérdőíveket, kitöltögettük, elpostáztuk. Persze, az álom. És ülök az irodámmal egyszer, és kibújik a faxból egy ilyen kis hőpapíros papírkígyó, és az áll rajta a Bajker nagytisztelet úr írásával, hogy megnyertük nektek a pénzt. És nézem, hogy mit, és egy másik 20 milliót, amit nem hittünk, amit nem gondoltunk. Akkor én úgy éreztem, amit Mózes érezhetett, hogy szent ez a hely, és sarut le. Én most is meghatottság van rajtam, de akkor ott letérdeltem az íróasztalom előtt, és akkor csak köszönetet mondani lehetett. Ekkor, amikor megduplázódott a pénzünk, ez volt az a 40 millió, amiről szó volt, akkor azt már úgy éreztük, egyértelműen látni kellett, ez nem választási lehetőség, ez parancs. Itt már a felelősség van rajtunk, itt már lépni kell, ezzel már kezdeni kell. És onnan felgyorsultak az események. De sorolni lehetne végtelen sok aggodalmat, hogy mi minden volt a szívünkbe az építkezés előkészítésében, az építkezés során. Amikor még csak el se indultunk, láttuk a tüntetést, végre megvolt az építési engedély, úgy nézett ki, hogy minden sima dolog, és két hétig az ember torka a szívébe dobogott, hogy mi lesz, mert most ez a tiltakozás majd elmos minden. Egyáltalán nem így volt. A tiltakozás csodát tett. A tiltakozás annyira fölkeltette a figyelmét a város vezetőségének, is, hogy hozzánk kovácsolta az egész testületet, azt lehet mondani, és hovatartozástól függetlenül mindenki barátjának gondolt minket, és az ügyünk mellé állt onnan kezdve. Így cselekszik az Isten. Mi nem látjuk, hogy mit és miért, hogyan történik. Amikor azt hiszük, hogy itt a világ vége, akkor éppen az áldás történik velünk. Csak a látásunknak kell megváltoznia. Aztán egy apró részlet. Építkeztünk egész szépen, és haladt a dolog. Veresanyi barátommal gyakorlatilag itt laktunk az építkezésen, mert szerveztünk, ellenőriztünk, veszekedtünk, perlekedtünk, számoltunk. Egymást többet láttuk, mint a feleségeinket, ez biztos abban az időben. És akkor egyszer csak, amikor azt hittük, hogy minden szépen megy, és olyan jó érzés volt, akkor kiderült, hogy a fa, amit föl akartak ide állítani, az nem felel meg. Vissza kellett, hogy küldjük. Itt volt a fa, vissza kellett küldeni, nem tudtuk, hogy honnan lesz a következő. És itt álltak a falak, készen, várva, hogy jöhessenek az ácsok, és nem volt miből tetőt ácsolni. A legszebb nyári időben, sugárzó napsütés, a legszebb építési idő, és álltunk. Mi lesz most? És tudjátok, mi lett? Akkor történt itt ebben a templomban az első istentisztelet, nem is akárhogy. Magyarok világtalálkozója, reformátusok világtalálkozója Budapesten volt, és két erdélyi gyülekezet volt a csillaghegyi, békásmegyi gyülekezet vendége, akikkel a csillaghegyiek most is testvér kapcsolatot ápolnak. Ők voltak a vendégei a gyülekezetnek. Lebetonoztuk az építkezést ebben a térben, Veressanyi egyforma székeket szerzett kölcsönbe, és a három gyülekezet együtt itt tartott egy ünnepi Isten tiszteletet a falak között, az Isten kék ege alatt, a besütő napsütés fényénél. Hát ezért nem volt fa. Csak ezt akkor még nem láttuk. Mondani lehetne a végtelenségig. Minden gyönyörűséggel történt. Aggódtunk, kész a templom. Jó lenne használatba venni, jó lenne befűteni, tudni. Csikorgó tél volt, fagyos kemény tél. Árkotásni se nagyon lehet, gázvezetéket építeni, meg szigorúan tilos. Hogy lesz itt fűtés? Csira János testvérünk meg tudta oldani. Mégis föl tudták ásni a fagyott földet, és mégis lett gázvezeték. És 23-ára be lehetett itt fűteni. És úgy volt, hogy megtartjuk, ha csont hideg lesz, akkor is megtartjuk az avató ünnepségünket. Akár 3 téli kabátot is veszünk föl, akkor is itt leszünk. Kabát nélkül tarthattuk meg az első isténtiszteletünket itt 10 éve december 23-án. Végtelenségig lehet sorolni még. Arról volt szó, hogy nem lesz mire leüljünk. Majd mindenki hoz egy széket otthonról, legalább megtalálja maga helyét, és akkor úgy kezdjük az első istentiszteleteinket. És amikor a közösségi házból elbúcsúzhattunk, akkor azt kaphattuk, hogy veszünk mi ott másik széket, úgyis megérett rá az idő. Nem véletlen, hogy pont akkor fogjátok meg a székeket, amit eddig melegítettetek, vigyétek magatokkal és használjátok egészséggel. Azok a székek, amik a karzaton vannak, amik sokáig itt voltak a templom térben, azok a közösségi ház székei, és milyen nagy szolgálatot tettek ott is, és aztán utána itt is. Azt ígértem, hogy nem akarok a történetbe nagyon belemenni, nem is szeretném tovább sorolni, pedig órákig lehetne, az ember szívét úgy átmelegíti. Valóban az, amit hallottunk Deák Zoltán nagytiszteletű úrtól, hogy nem tehetünk mást, és ez az alkalom is erre való, hogy állj meg és szemléld meg az Isten csodáit. Mert itt van, az Isten dolgozik, működik, itt van közöttünk. Sokszor elhangzott már, ma is volt utalás róla, kedves igéje volt Kálmán bátyánknak is, Péter testvéremnek is, alapítványunk vezérigéje, építésünknek a mottója, meghívónkban is szerepel, pecsétünket is ez az ige díszíti. Filippi
Filippi 4:19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Jézus Krisztusban. Minden szó fontos. Az én Istenem, nekem van személyes Istenem, az én Istenem. Ezt mondhatjuk el mindannyian, akkor tartozunk így egybe. Az én Istenem pedig be fogja tölteni. Biztos ígéret, biztos jövő idő. Be fogja tölteni. Nem akármit, minden szükségeteket. Nem csak úgy immelámmal, hanem minden szükségeteket. És nem akárhogy, hanem az ő gazdagsága szerint. Az ő mércéje szerint, nem a mi szűklátó mércénk szerint. És méghozzá hogyan? Dicsőségesen. És ezért vagyunk itt, hogy dicsőségesen álljunk meg az Isten előtt, és dicsérjük az ő nevét. Mert nem akárki ennek az áloga, hanem hogy tölti be, dicsőségesen betölti a Jézus Krisztusban. Így áldja meg a testvéreket, így áldja meg az alapítvány működését, így áldja meg a gyülekezetet az Úristen, ezt kívánom szépen.
Köszönjük szépen, Gyuri, jó volt hallgatni ezeket a történeteket. Megkérdezem Veresné Simonidát, hogy szeretne-e szólni. Tessék parancsolni.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és akik itt vannak, a régiek közül tudják, hogy az első istentisztelettől kezdve a közösségi házban én is részt vettem, és nem fogom elfelejteni sose az első istentiszteleten a Budai Péter prédikációját, és én sokat emlegettem is neki, elnézést, hogy szentségtörő módon mondom, a pudvás csontokról beszélt, a megelevenedésről, ami várt erre a lakótelepre, amiben olyan nagyon közreműködött, és nagyon sok munkát fektetett Deák Zoltán nagy tiszteletű úrral egyetemben, és még egy személyes, apró emléket hadd mondjak, amikor a második istentisztelet volt, én azon nem tudtam jelen lenni, mert sorsdöntő dolgok játszottak akkor le a harmadik kerületben, meg egész Magyarországon, mert akkor voltak 90-ben az önkormányzati választások. Én ezért az itt elhangzó első Deák Zoltán prédikációt nem hallottam, mert az MDF színeiben én akkor számláltam az egyik iskolában. Úgyhogy a mi ismerettségünk az bár előbbről datálódik, mert az édesapámnál konfirmált Csire János, a polgármester helyettes úrnak a fia, tehát a mi ismerettségünk onnan ered, de rengeteg ilyen apró, személyes dologból tevődik össze az, hogy én itt most egy pár szót mondok, és mivel a templomról és a templomépítésről annyi mindent elmondott mindenki, én hadd mondjam azt el, hogy külön emlékek fűznek engem Budai Péterhez és a feleségéhez, Csöpihez, aki nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy barátaimnak nevezhettem őket. És ha emlékeztek diákkorotok verseire, volt a Lévai Józsefnek egy olyan verse Rodostóról, hogy ha csak itt nem lebeg sírjában nyugovó Rákóczi nagy lelke, hát én ebben a templomban bizony Budai Péter nagy lelkét érzem sokszor, mikor megnézem ezeket a gyönyörű padokat, amikor megnézem ezt a gyönyörű urasztalát, ezt a gyönyörű szószéket. Csöpi, köszönöm nektek, hogy a barátotok lehettem. Még két emlékem fűz ide, mind a két gyerekem ebben a templomban esküdött. 2004-ben a fiam, aki most két gyerekes családapa, őt Budai Péter eskedte, és tavaly a lányom esküdött itt, őt pedig a Váci nagytiszteletű úr Fónagy Miklós, és az nagy, a legidősebb unokám pedig itt járt hittanra, itt járt nyári táborba, úgyhogy én, ha nem is vagyok a gyülekezetnek a tagja, de nagyon sok minden fűz ide, és még egyet hadd mondjak, hogy amikor a nőszövetség, a református nőszövetség megalakult, és talán a második tahi konferenciát tartottuk, akkor Budai Péter volt az, aki evangélizált három estén keresztül a tahi konferenciánkon. Áldjon meg benneteket az Isten csöpék. Köszönöm.
Köszönjük szépen ezeket a meleg mondatokat, meleg szavakat. Szeretném kérni dr. Kudai Péter négy csöpikét.
Ez kicsit kényszer, kényszerítenek rá. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, barátainkat, kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. És olyan sok minden elhangzott valóban arról az útról, amit mi is bejártunk itt Békásmegyeren, hisz itt laktunk, itt lakunk. Sors közösséget vállaltunk ezzel a lakossággal, amikor itt maradtunk, amikor nem futottunk el, amikor annyi mindenen mentünk át, mint a többi itt lakó ember, hiszen tűzben voltunk, ahol 7 ember halt meg, benne voltunk vízben, kocsilopásokban, mindenféle nyomorúságban, testi és lelkiekben is. De az Úr csodásan működik, mondja egy kedves halleluja ének, és mindig kaptunk erőt, és az erőt mi az Úr Jézus Krisztustól kaptuk felülről. És el kell mondanom, vagy megerősítenem, hogy Péter az ő életében nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt az Istennel. Mindent tőle kért el. Ő vezette ezen az úton. Ő módosította az életpályáját, hogy jött egy betegség valamikor fiatalon, és 83-ban, és utána a Jóisten úgy adta a lehetőséget, hogy akkor indult még egy levelező tagozat a teológián, és arra ő beiratkozhatott. De az indítatás az persze nem egy ilyen légből kapott volt, a családból hozta, az ő szüleitől, az ő édesapjától, aki szintén pásztor volt, és mély hitű család édesanyjával, és a régi testvérek tudják, hogy nagyon sokszor tett róluk bizonyságot az édesanyjáról, a szülőkről. És csak annyit, hogy igen, voltak betegségek, nyomorúságok is ezen az úton, ami számunkra, és csak egy momentum, hogy ezekből a nyomorúságokból kihozta őt az Úr, az utolsókból is majdnem. Addig, amíg szolgálattal akarta őt megbízni, addig őt megmentette a halálos korból is, felállította őt. És ebben nem csak mi erősödtünk meg, mi ketten, vagy a kisebb családunk, hanem egy gyülekezet fort össze az imádság erejével, és ez kibeszélhetetlen, az biztos ott van a szívetekben, amikor imádkoztatok érte, értünk, és ez lendítette tovább a gyülekezetet, és az is csak figyelmeztetem, mondom a testvéreknek, hogy milyen csodálatos dolog. Indultunk Csillaghegyről, és ha megfigyelitek, mögöttem is mi van kiírva, az Isten szeretet. Ha bementek Csillaghegyre, vagy ott voltunk, az van kiírva. Ő nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy tovább vigye, tovább hozza onnét azokat a jelképeket, azokat a szívébe íródott gondolatokat és tapasztalatokat, amit az Oli bácsitól átvett. És ezek nagyon jó és szép dolgok voltak, és volt, amit továbbfejlesztett, és ugye a rengeteg evangelizáció, ami elindult itt Békásmegyeren, aztán a szeretett vendégségekkel párosul, az ifjúsági munka, ezek mind-mind kibeszélhetetlenek, mert így épült ez a gyülekezet tulajdonképpen. Mindig egy kis helyen voltunk, és abból növekedtünk létszámban is, de lélekben is erősödött ez a gyülekezet. Sokan beszéltetek, említettétek a csodákat, Gyuri és Zoli bácsi szavaiból is éreztem, Ida is, majdnem minden hozzászóló. És olyan rendkívüli dolognak tartom, hogy a mai igében, amit a Bibliaolvasó kalózban olvashatunk, a zsidókhoz írt levél második rész, negyedik versében ma ezt olvashatjuk, és ezt helyezem a mindannyiunk szívére. Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot, jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Ez az egyik ige volt, és volt ma egy Zsoltár, és a 72. Zsoltár 19. versében ezt olvashatjuk. Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet. Amen, amen. És hozzátehetjük, hogy ezt a békásmegyeri templomot, ezt a gyülekezetet, és hogy találjunk minél többen igazi otthonra ebben a házban, és hogy ne feledkezzünk el valóban, hogy mindent Istennek köszönhetünk, neki adhatunk hálát. Voltak utitársak mellettünk, vagy mi is voltunk utitársak Zoli bácsi mellett, és mellettünk is ugyanúgy voltak, akik segítettek, akik hordozták a kévét mellettünk. Áldott legyen az ő emlékük azoknak a testvéreknek, akik elmentek, Nagy Sárikától kezdve a többiek mind-mind, vagy akik elkerültek a drága Mancó, akiért annyit imádkozunk, vagy éppen az Ásztai Dani, aki most éppen elmenőbe van. Sokan-sokan hiányoznak, és gondoljatok rájuk is, gondoljunk rájuk is, és áldjuk az Urat, hogy mi megélhettük mindezeket a dolgokat, amit itt ma hallottunk. Mi nekünk ez valóság volt az életünkben, és legyenek minél több csodák. A csodákra szükség van, én úgy gondolom, és a jelekre is, az Úr Jézus vezetésére. És ezt a mindennapi igeolvasásban, a mindennapi találkozásokban lehet tőle megkapni. Jó Isten áldjon mindannyiotokat. Köszönöm.
Köszönjük, Csöpike. Jobbágy Kálmánné, Klári néni kért szót. Tessék parancsolni, Klári néni.
Elnézést kérek, hogy Csöpike szép mondatai után én még megszólalok egyáltalán, de úgy érzem, hogy erre most van lehetőség, és nem biztos, hogy még egyszer lesz. Mi, hát... szinte véletlenül kerültünk Békásmegyerre, három lakótelep közt lehetett választani, és hát budai kötődések révén hát Békásmegyer jött szóba. Nem voltunk már fiatalok. Kálmán már nyugdíjas, hát én még ugyan aktív, de hát mégis egy családi házból idejönni egy, tulajdonképpen egy trauma volt. És Kálmán sokkal előbb föltalálta magát, mint én, és rögtön kezdődött ez a templom építési tervezet is. Először egy kicsit megijedtem, mert hát mondom, hogy fogja ezt a Kálmán, ezt az ötletet egyáltalán tovább adni tudni, mert hát arra könnyen mondhatják, mit akar az az öreg úr, ilyen ötletekkel jön elő, amiben ő már nem sokat fog tudni tenni. És ezt szeretném most mindenkinek megköszönni, hogy nem intették le, hogy milyen ötletekkel jön, és hát mit tud ehhez hozzáadni. Úgyhogy ezt most mindenkinek meg szeretném köszönni. A felkészülés során szóba került az, hogy egy kicsit az életútjáról is kellene beszélni, mert ugye nyilván nem ez az első hely, ahol ő szolgált, és az élete bizony nagyon viszontagságos volt, és próbáltam összeállítani, de teljesen csődbe jutottam vele, mert ha csak azokat a szolgálatokat vettem volna elő, amiket ő a Donkanyarba, a hadifogságba, és 56 után a különböző helyeken töltött, és amit ott is megpróbált, meg kell, hogy mondjam, Magyarországon sikerült legkevésbé a hadifogságban minden este tudott istentiszteletet tartani. Úgyhogy én most még egyszer mindenkinek megköszönöm, hogy mellette álltak, mert azért azt tudtam, hogy ha ő valamire azt mondja, hogy ez az Isten üzenete, akkor őt erről lebeszélni nem lehet. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az idő eléggé előre haladott. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Batthyány Gézát, a Csillaghegyi gyülekezet lelkipásztorát.
Áldásbékesség, a Csillaghegyi Református Egyház község tagjainak, presbitériumának a köszöntését hozom. Nagyon jó volt hallani ezt a sok bizonyságtételt, amit itt volt lehetőség, akár a média, akár a személyes bizonyságtételek meghallgatása által átélni. Számomra ez bizonyságtétel volt, mert nem arról szólt, hogy milyen ügyesek voltak, milyen okosak voltak, milyen jól kitalálták, hanem arra, hogy tudtak az Úristenre figyelni, tudtak onnan erőt meríteni, és el tudták fogadni az ő akaratát, akkor is, hogyha emberileg nézve nem mindig látszott az út éppen olyan egyszerűen járhatónak. Nagy élmény volt itt lenni, ezt köszönöm szépen. Azért is mondom így, mert én, amikor ide érkeztem, már nem csak a templom állott, és csodálhattam meg ennek a szépségét, hanem akkor következett be, hogy rövidesen átadásra került a felépült parókia is. És akkor éppen annak tudtunk együtt örvendezni. Egy kis személyes emlék arról, hogy hogy is csöppentem én ebbe a csillaghegyi, békásmegyeri ismerettségbe. Ide érkezve Csillaghegyre rövidesen egy meghívás érkezett, ugyanis kiderült, hogy van egy olyan német közösség, akivel van kapcsolat, a Hochstedei gyülekezet, és akkor a látogatásról egy beszámoló készült itt a gyülekezeti terembe, ahová engem is meghívtak. Akkor megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy az általam már egy-két hónap alatt megismert csillaghegyi hívek milyen otthonosan mozognak itt ebben a szomszédos bár, de nekem idegennek tűnő templomban. Köszöntik egymást, beszélgetnek egymással, és nem értettem, hogy ez hogy is van úgy elsőre, és aztán utána mondták el, hogy arról van szó, hogy igazából ez egy nagy közös indítás volt, és számomra most is nagyon nagy öröm, hogy nem csak szomszéd gyülekezettel, hanem ismerős emberekkel, ismerős testvérekkel találkozhatunk, és hogy ez a kapcsolat valami módon folytatódik. Isten gazdag áldását kívánjuk a békásmegyeri közösség életére most és minden időben.
Köszönjük az elismerő és köszöntő szavakat. Én azt gondolom, hogy a további hozzászólásokat most már bezárjuk, befejezzük a lehetőséget. Fölkérem Veres Sándor főgondnok urat, kurátort, hogy a kiállítást nyissa meg.
Ünneplő, hálát adó gyülekezet, kedves testvéreim! Ahogy hallgattam ezeket a beszámolókat, és hogy visszaemlékeztem mindezekre, kicsit úgy érzem, hogy nekem meg kellett volna állni valahol a feljáró alján. Alkalmatlan és méltatlan vagyok arra, hogy ide álljak és szóljak. Mégis saját életemből el kell fogadnom, hogy az Isten egy adott feladatra, az életének egy részére, vagy egészére alkalmatlanokból alkalmassá tesz, és méltatlanokból méltatlanná tesz arra, hogy az ő akarata szerint megcselekedjük, ami ránk bízatott. Egy kiállítás van itt az előtérben, amelyben azt próbáljuk meg bemutatni, elmondani, ami velünk történt. Az a kérésem, hogy aki nem vett részt ebben a munkában, nem volt itt a gyülekezetben, nem érte át ezt, Nyissa ki a szemét, és jól nézze meg. Nézze meg a képeket, a rajzokat, az igéket, a történt eseményeket, és azok, akik részt vettünk ezekben a tevékenységekben, ott voltunk ezekben az imaközösségekben, ott voltunk ezeken az evangelizációkon, ott voltunk, amikor az alapot ásták, ott voltunk, amikor a falakat húzták, mi hunjuk be a szemünket. Hunjunk be a szemünket, és emlékezzünk arról, amit Isten kegyelméből átélhettünk. És mindaz, ami ma itt elhangzott, az nem önkényes emberi szó, az Isten törvényének a beteljesítése. Így szól Isten igéje Mózes 5. könyvének, 4. részének 9. versében. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeiddel láttál, ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben. Mondd el azokat fiaidnak és unokáidnak. Mondd el azokat fiaidnak és unokáidnak. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, nagyon sok mindent hallottunk délután, de engedjétek meg, hogy egy 3 percben még elmondjam mindazt, amit az Úr a szívemre helyezett, amit láttam talán teremtettségem, a világi munkám kapcsán is, egy kicsit úgy, mint testvérem Békefi György mérnökként is, a párhuzamokat, amit látjuk Isten igéje alapján. Krisztus előtt 500 évvel Darius uralkodása idején Haggeus próféta elmondja a népnek, menjetek fel a hegyre. Elmondja annak a népnek, hogy építsen templomot, amelyik nagy szegénységben él. Elmondja annak a népnek, amely ebben az időben nagyon közömbös és Isten nélküli életet él. És felépül a templom, mert újra el kell kezdeni a kérvényeket beadni, de a lélek által megújított gyülekezet minden munkája előtt ott jár az Isten, és mindent megkapnak, még a Dáriusztól támogatást is. És a 20. században a Békás megye Csillaghegyi gyülekezetben feláll egy ember, aki meghallotta Isten akaratát, és odaszánta erre az életét, és azt mondta, hogy menjetek fel a Csobánka téri hegyre, és építsétek fel a templomot. Akkor, amikor szegénység van, akkor, amikor az elmúlt 40 évben ez a nép közömbössé vált, ezt a néptől elvették az Istenét, elvették a hitoktatást, elvették a lelkipásztorokaikat. Ennek a népnek ekkor mondja azt, hogy menjetek föl és építsétek föl a templomot. És be kellett szerezni a kérvényeket, és be kellett szerezni az engedélyeket, és mint a nyitott könyv, csak lapozni kellett. Mert az Isten előttünk járt. Az Isten volt az, aki mindent előkészített. Az ő akarata volt, hogy ez a templom felépüljön. És adott számunkra prófétákat, tanítókat, apostolokat. Volt Mózesünk, és volt Dávidunk. Volt Deák Zoltánunk, és volt dr. Budai Péterünk. És voltak Csöpikéink, és Klári néniénk, és Erzsike néniénk, és Ilonka néniénk, és Zsuzsa néni, és Anikó néni, és András bácsi, és Lajos bácsi, és Zoli bácsi, és Andrások, és Zoltánok, és Sándorok, és Gyurik, meghallottuk Isten akaratát. Nehéz volt, küzdelmes volt, azért egy dolgot még el kell mondanunk, hogy mi 91-ben elkezdtük volna építeni. 91-ben, amikor még igazából a mi tégla életünk nem állt össze Krisztus fundamentumán. 91-ben volt egy pályázatunk, ott majd látjuk kín a nyertes pályázatot. 300 millió forint, és volt 3 millió forintunk. Az Isten nagyon próbára tett bennünket. És ekkor még nagyobb erővel indultak meg az imádságok. Ekkor jöttek azok az evangelizációk, amit vagy itt a közösségi házban, vagy valamelyik iskolában, Cseri Kálmán, vagy a kereszt üzenetét, ha hallgattuk, hallottuk és szívünkben megindultunk, akkor nem adtuk föl azt, hogy az Isten kegyelméből, ha meg tudunk újulni, hogyha a téga életünket ő rakja össze lelki házzá, Péter első könyve, második rész, ötödik versébe. Ti magatok is épüljetek fel lelki házzá, szentapságá. És ez a felépült lelki gyülekezet, ez építhette meg ezt a templomot. Istennek hálát adok mindenkiért, aki ebben részt vett. Imádkozó szívvel, anyagi segítséggel, kétkezi munkájával, egész életével. Mert Krisztus ügye csak úgy megy előre, ha meghalljuk az ő akaratát, és erre rátesszük az életünket. Kedves testvéreim, köszönöm nektek, hogy rátettétek az életeteket, és csak így lehet továbbra is. És még egy igét hagyd mondjak, Mózes első könyve 26. részének 25. versében, szintén egy nehéz körülmények között Izsák az ő törzsével olyan területre érkezik, ahol nincs víz, mert a kutakat bezárták, elzárták. És Izsák, ezt mondja az ige, oltárt épített az Úrnak, segítségül hívta az Urat, felépítette a sátrakat, és elküldte a szolgáit kutatásni. És visszajöttek, hogy élő vizet, forrást találtak. Kedves testvérem, így kell folytatnunk. Építsünk oltárt a mi szívünkben. Hívjuk segítségül az Urat, építsük fel a mi közösségeinket. Itt a Krisztus által a gyülekezetben, otthon a családban és a ránk bízottak körében. És akkor megadja a mi Urunk azt, amit csak ő adhat számunkra. A kegyelmet, a szeretetet, a megváltást. Csillaghegyről indultunk. Szószék fölött az ige, az Isten szeretet. A szószéken ne félj, csak higgy, ahol az ige hirdető lelkesen, Szentlélek erejével hirdeti az igét. És amikor bűnünket megvallva odajárulunk az Úr asztalához, ott van a felirat, elég néked az én kegyelmem. És ebből a kegyelemből megépülve Békásmegyeren fölépül a templom, és fölkerül az ige, az Isten szeretet. Az Isten legyünk velünk, életünk minden további részében, és mindent, amit kaptunk életünkben, gyülekezetünkben, azért egyedül Isteni a dicsőség. A kiállítást itt tudjuk megnézni az előtérben. Ha sorrendbe megyünk, a csillaghegyi előzmények, a békási élet, az első pályázat, az alapítvány, az a terv, amit csak Isten adhatott, és nem köszöntem meg Gyurinak, hogy olyan testvérem lett, akit Isten adott számomra, az ő, amit ő kapott, az az elképzelés, látjuk ennek a terveit, látjuk a skicceit, és látjuk ennek a tervnek az alapjait, amelyek alapján megépült ez a templom. Nézzük meg együtt, nézzük meg, vigyük el szívünkben. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, ünneplő gyülekezet. Ez a mai délután számomra egy felejthetetlen emlék és élmény marad. Megköszönöm önöknek, hogy itt voltak, hogy eljöttek, hogy elmondták mindazt, akik elmondták, hogy élték meg azt az időszakot, amikor még nem volt templom, hogyan készültek arra, hogy legyen templom. Ünnepségünk befejezését követően szeretett vendégségre hívom önöket ide a nagy gyülekezeti terembe. Szeretném hirdetni önöknek, hogy a filmnek a második része a szeretett vendégség idején levetítésre kerül, és a nagy gyülekezetbe egy diavetítésre is sor kerül. Befejezésként szeretnék felolvasni önöknek egy levelet, imát, döntsék el. Szeretett testvéreim, az ezredforduló vakító fáklya fénye sem homályosíthatja el az igazi világosságot, Jézus Krisztust, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, minket. A hozzá kapcsolt élet örömmel látja áldásainak sokaságát. Imádságok hallgattatnak meg, áldozatokat hozó szívek tárultak föl, és felépült a templom. Élő kövek igaz hittel, testvéri szeretettel illeszkednek egymáshoz. Kegyelemből épül a lelki ház is. Imára kulcsolt kezekkel borulunk le a hatalmas Isten előtt, és néki ajánljuk dicsőítő szavainkat, igyekvő, bár sokszor erőtlennek látszó munkálkodásainkat. Kérjük, áldja meg az egyházat, gyülekezeteinket, német testvérgyülekezetünket, családjainkat, a magyar népet, és különösképpen a környezetünkben élőket, hogy mi istenes életünket látva, az igét megértve, ne maradjanak vigasztalhatatlanok, gyógyíthatatlanok, bűnök és szenvedélyek fogjai, hitetlenek. Adja meg nekünk az Úr, hogy lelkünk örök háladásával tudjunk ünnepelni karácsonyt, tudjunk átlépni a 2001. esztendőbe, és tudjunk szentül kegyesen élni az ő dicsőségére. Áldás békesség, dr. Budai Péter lelkipásztor. Ünneplő gyülekezet, ünnepségünk befejezéseként énekeljük el a 392-es dicséret első verszakát. 392-es dicséret első verszaka így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Köszönöm.